Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk János evangéliumának a második fejezetében, az első verstől a 11-ig a következőképpen. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondja: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelybe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort? Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. Urunk, szentelj meg a te igéddel a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Manapság nem mindenki örül annak, ha meghívót kap egy lakodalomba. Mert úgy néz ki, hogy meg kell váltani az éjszakán át tartó mulatságot, és ajándékot kell vinni, olyat, aminek valóban örül az ifjú pár, és bizony ez komoly anyagi teher. Régi világban egy lakodalom egészen mást jelentett. A lakodalom annak idején formailag is egészen más volt. Akkor még az emberek énekeltek, ma az embereknek énekelnek, és hallgatnak. Akkor nem hangos zene szólt, hanem a dal, amelyben nyugodtan lehetett beszélgetni a másik emberrel. A legutóbbi élményeim jönnek elő, hogy szívesen beszélgettünk volna az asztaltársaságban, és nem tudtunk, mert hangosan szólt a zene. Pedig lenne mit mondani egy-egy ilyen alkalommal. Mai igénk egy mennyegzőről szól, a kánai mennyegzőről. A lakodalomban értelemszerűen a főszerepet a mennyasszony és a vőlegény kapja. De hol van itt a mennyasszony? Hol van a vőlegény? Nem is tesz említést az ige róla. De a mennyegzőnek valami egészen más jelentése van. Azzal a problémával állunk szemben, hogy a Szentírás, különösen az Új Szövetség jelképekben beszél az Istenről. És nem csak azért beszél jelképekben, mert Istennek a nevét nem lehetett kimondani, és minden egyes dolog, ami az Istennel összefüggésben állt, annak így egy igen nehezen meghatározható jelentése volt, hanem azért, mert Isten mérhetetlenül fölöttünk áll. És bármilyen próbálkozás, bármilyen vállalkozás is az, amely megpróbálja az Istent befogni, megmagyarázni, megértetni, ez csak próbálkozás marad, hiszen az Isten az Isten. Mégis Jézus újra és újra előhoz olyan jelképeket, amelyeken keresztül jobban megértjük az Istent magát. Így Jézus példázataiban nagyon gyakran előjönnek ezek a képek, a hétköznapiak, meg az ünnepiek is, a lakodalom, a mennyegző képe. Annak idején egy mennyegző nem úgy zajlott, mint manapság. Nem egy egynapos alkalom volt. Hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a rokonok eljöttek a távoli vidékről, akkor néhány napig ott voltak. És ez azt jelentette, hogy nem volt ritkaság az egy hétig tartó mulatság. Természetesen annak is volt fénypontja, felvezetése és lecsengése. De hát együtt volt a család. Mert hogy a lakodalom, az a család ünnepe, a rokonság ünnepe volt. Tessék megnézni, hogy manapság olyan lakodalmak vannak, hogy olykor a szülőket se hívják meg a lakodalomra. Magam is eskedtem olyan párt, akik azt mondták, ne haragudjak, de a szülőket nem hívják meg. Sem ide a templomba, sem a lakodalomba. És aztán elmondták, hogy mi mindent kellett nekik elszenvedni a szülőktől. Micsoda tragédia ez. Amikor csak a barátok mosolyognak, holott a család kellene, hogy örüljön, hogy kapott egy lányt, vagy kapott egy fiút. A régi igazi lakodalmakban a bor fontos szerepet játszott. Mert hogy a Zsoltárok is így írja, a 104. Zsoltár 15. verse, a bor megvidámítja az ember szívét. A bort az ókorban az Istenek ajándékának tartották. Ezért mondják az ószövetségi proféták is, hogy majd ha eljön a Messiás, akkor úgy fognak az emberek örülni az ő eljövetelének, mintha bort ittak volna. Zakariás 10:7. A görögök meg azt tartották, hogy a bor az fokozza az életerőt. Hát egy darabig. Ha valaki mértéktelenül issza a bort, akkor pontosan az ellenkezőjét váltja ki. A bor tehát nem egy ital a sok közül, hanem az örömital. Enélkül nem lakodalom a lakodalom. Így aztán megértjük, hogy micsoda tragédia az, amikor észreveszi Mária, hogy elfogyott a boruk. Ez rettenetesen kínos. Elfogyott a bor. Mi lesz most? Szól Jézusnak, és azt mondja, hogy nincs boruk. Jézus csak azt tudja mondani Máriának, hogy Mária, anyám, hiszen itt már kezd elválni az édesanyjától, tudatában vagy te annak, hogy mit kérsz te most tőlem? Hogy mi van a te kérdésed mögött? Mire is kérsz tulajdonképpen? A válaszból kitűnik, hogy nagyon is jól tudja Mária, hogy mire kéri őt. Arra, hogy végre valljon szint. Mert hogy kezdettől fogva Mária Jézussal kapcsolatban sok-sok csodás dolgot ott forgatott a szívében. És szerette volna talán már ő is látni azt, hogy Jézus mennyire tudja demonstrálni az erejét. Jézus végül is igent mond erre a kérésre, erre a csodavárásra. Valljuk meg őszintén, mi is oly sokszor csodákat várunk. Isten megkönnyörül rajtunk, és teljesíti is mindezt. Ha túl sok csodát kapunk az életünkben, akkor, vagy túl sok csodának lehetünk a részesei, akkor egy idő után úgy érezzük, hogy nekünk ez jár. Hát nem jár. Az Isten akkor is Isten, hogyha egész életemben csak egyszer vagy egyszer sem mutatja meg, hogy ő mennyire csodálatos Isten. Úgy direkt, úgy extra natura. De megmutatja áttételesen a világban, annak teremtettségében, szépségében, amit összerondított az ember. Most már nyilvánvaló a bűn következménye. Ebben a csodában, amit írásmagyarázók is úgy mondanak, hogy ez egy vidám csoda, az örömről van szó. Az örömről. Oly sok emberrel találkoztam manapság, akik azt mondják, hogy minek örüljek. Tessék megmondani, hogy minek örüljek. Tegnap beszéltem egy nyugdíjassal, aki azt mondta, hogy nagyon örül, mert a 64 ezer forintos nyugdíját fölemelték 67 ezer forintra. De megkapta a villanyszámlát is 35 ezer forintról, vagy a fűtésszámlát. Egyedül, özvegyen neveli az unokáját, mert a saját lánya kitaszította a gyermeket. Tipikus eset. Nincs vele egyedül. Felbomlott ennek a világnak a rendje. Minek örüljünk? Ha valaki úgy reálisan, két lábbal állva, józan paraszti ésszel beletekint ebbe a világba, akkor nincs sok oka az örömre. Tessék megnézni. Családok nem működnek, még úgy vannak. Napokban olvasom valakinek a levelét, leírja, egy nyomorult esetről van szó. A hölgy alkoholista, a családja igyekezne mindent megtenni érte, a férj is, a gyerekek is, úgy néz ki, menthetetlen. Talán, amikor látunk valakit az árok szélen, vagy a bokor tövében, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, megbocsátható neki a részegsége. De amikor úgy néz ki, hogy minden rendben van, van még fedél a feje fölött, amikor még családban élhet, akkor nem értjük, hogy miért nyúl a pohár után. Miért nem jó neki úgy, ahogy van? Miért nem jó neki a rend, az Isten rendje? 800 ezer alkoholista van, akit jegyeznek ebben a kicsi országban. És vannak még pár százezren, akik nem kerültek bele a statisztikába. Ne gondoljuk azt, hogy ennek nem lesz népiesen szólva böjtje. Ne gondoljuk azt, hogy ennek nem lesz eredménye. Lesz. Nagyon is lesz, és nagyon hamar lesz. Félreértések elkerülése véget. Nehogy azt gondoljuk, hogy ilyen megbomlott erkölcsű családokból majd olyan emberek fognak kikerülni, akik betartják a törvényt. Nem. Nem fogják betartani a törvényt. Anarchia lesz. És ha valaki azt gondolja, hogy ezek ilyen politikai színezetű riogatások, akkor szeretném azt mondani, hogy tessék kicsit lapozgatni az Ószövetséget. Nem kell hozzá nagy profétikus tehetség, hogy mindennek következménye van. És annak is következménye van, hogy egy idő után az emberek majd megelégelik azt, hogy rendetlenség van. Hogy nem tudja a gyermekét elküldeni úgy az iskolába, hogy esetleg az iskola társai hecből ne húzzák le róla a nadrágot. És lehetne sorolni sok-sok minden mást. Aztán összeverik, aztán bicskát is bevisznek, aztán pedig lehetne sorolni, hogy mi minden mást csinálnak már a fejlett nyugaton. Miért? Azért, mert erkölcsiségükben teljesen lesüllyedtek. Azt reprodukálják, amit a családban látnak. Az evangélium az, hogy persze lehetne másképpen is. És ezért nagyon fontos a szülőknek a felelőssége, hogy evangéliumi módon éljenek otthon. Hogy azt lássa a gyerek, hogy egymást tisztelik, egymást becsülik. Ha nem ezt látják, akkor a gyermek azt fogja reprodukálni az iskolában, amit otthon lát. Akkor megrugdossa a tanítónéniét, és még társakat is talál ebben az akcióban. Azt gondoljuk, hogy ez a végtelenségig megy, akkor tévedünk. Lesz megáll. Amikor az emberek azt mondják, hogy ez így most már tovább nem mehet. És akkor elkezdi mindenki keresni az igazát. No, meg a vélt igazát is. És akkor az Isten óvja meg ezt az országot, meg ezt a kultúrát, meg Európát, ha mindenki a saját igazát akarja majd érvényesíteni. Mert ezt úgy hívják, hogy önbíráskodás, anarchia, polgárháború. Ezeket nem egy kétségbeesett pap mondja egy vidéki kisváros szószékén, hanem olyanok, akik ezzel foglalkoznak egész életükben, hogy megoldási válaszokat találjanak a komoly kérdésekre. Eleddig nem sikerült. Egyetlen egy válasz van, az Isten válasza. Ez pedig az öröm. Az Istenben való öröm. Erről szól ez a történet is. Az örömről. Tessék megnézni, hogy hány keresztény ember van, akinek az életéből sugárzik az életöröm. És azt mondja a szomszédja, a rokona, a barátja, a munkatársa, hogy én is szeretnék úgy élni, mint ő. Tessék megnézni. A pszichológia, az orvostudomány is ezen rágódik, ez a nagy problematikája, hogy hogyan lehetne az emberek életébe visszahozni a józan ítélő képességet. Az emberek elveszítették a józan paraszti eszüket. És félreértés ne essék. A józan paraszti ész és a józan ítélő képesség egybeesik a Bibliának az igazságával. Csak a probléma az, hogy a papok, az írástudók is másképp magyarázzák az írást. Mintha az valami magas tudomány lenne. Mintha valami elvont dologról lenne benne szó. Már a papok is, az írásmagyarázók is elveszítették a kapcsolatot a természetes élettel. És olyasmiről beszélnek a szószékről, sokszor talán én is, aminek semmi köze nincs a valós élethez. A normális ember számára nem probléma az adott probléma. Az öröm életünknek nagyon fontos része. Mindenki kívánja az örömöt. Az igazi öröm azonban csak is az Istenben lelhető fel, mert az az öröm az igazi, amely nem múlandó, amelyből olyan erőt tudok meríteni, hogy még arra is jut, hogy a fele barátomnak segítsek, hogy hordozzam a másikat. Sokan azt gondolják, akik így huszad szájból kapnak keresztény közösségekről információt, hogy az öröm az majd oda át lesz, az Istennél. Itt meg van a síralomvölgy. Aztán szegény emberek ott a templomban vigasztalódnak. Hát nem így van. Az öröm az már itt van, ennek a földi életnek is a része. De el kell jutni egy bizonyos pontig. És ez a bizonyos pont a Krisztus. Krisztusig örömtelen az élet, mert nem tudja az ember, hogy miért szenved. Krisztustól örömes az élet, mert tudja az ember, hogy miért szenved már. És a választóvonal, innentől már tudjuk, nem a halál, hanem ez az úgynevezett Krisztus pont. A Krisztus keresztje. Ez is persze csak olyan mondat, amelyet újra kell tanulni mindannyiunknak. János, tessék megnézni, az öröm végigvonul az ő evangéliumán oly sokszor. Az öröm és a szeretet, mint a legfontosabbak. magát is úgy definiálja, hogy én vagyok a szeretett tanítvány. Nem lehet megrólni az embereket, hogyha az örömöt keresik. De meg is kell őket ítélni, hogyha az örömöt csak maguknak keresik. Az igazi öröm mindig a közösségben van. És ha a közösség szertefoszlik, akkor szertefoszlik az öröm is. Így alakulnak át a családok valami gazdasági közösségé, így alakulnak át a szerelmi házasságok, érdek kapcsolatokká, és lehetne sorolni a példákat. Változásra nagy szükség lenne. Szabadulásra igen nagy szükség van. De a börtönből csak azt lehet kiszöktetni, aki maga is szabadulni akar a börtönből. Akinek az élete olyan, hogy bent a börtönben nagyobb a biztonsága, mint itt kinn a világban, akkor nem akar kijönni a börtönből. Így vagyunk, és így vannak sokan a bűnökkel is. De hogy akarnak ők szabadulni belőle? Pohár után nyúl? Igen. Szabadulni akar tőle? Nem. Az emberek meg megpróbálnak segíteni nekik. És azt mondják, hogy alkoholbeteg. Beteggé tette az alkohol, ez így igaz. De valahol korábban kellene oda nyúlni, és korábban kellene megelőzni mindazt, aminek a következménye ez a betegség lesz. Ez pedig a család. A család, ahol megélik az Isten szeretetét. Minél kevésbé éli meg a család az Istenhez tartozást, annál kevésbé fogják reprodukálni a gyermekek az Isten szeretetét. És aztán egyszer talán már a kövek is az Isten után kiáltanak. Egyszer talán megkönnyörül rajtunk az Úristen. Eladdig még sok nyomorúságot kell elszenvednünk. Meg el kell szenvednie ennek a földnek is, meg az egész teremtettségnek. Isten tudja, hogy minden javunkra van. Néha átéljük ezt mi is. Nehéz azonban a bűn hatalmát, a nyomorúságot látni, és azt, hogy nem sok mindent tudunk ellene tenni. Egy valamit azonban mégis. Éljük a keresztény életünket, azaz a Krisztus követésünket. Megéljük úgy, ahogyan jó lelkiismerettel azt tudjuk tenni. Józan ésszel, szeretettel, nem kétségbe esve, hanem tudatosan. Ha tudjuk azt, hogy hova akarunk eljutni, akkor még a vihar szeleit is jóra tudjuk fordítani, és eljutunk az örök mennyei kikötőbe. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, megismerhetővé tetted, sőt szívünkbe írtad akaratodat. Jézus Krisztus által megmutattad törvényed érvényességét és felelősségünket. Kérünk, munkáld bennünk, hogy életünk akaratodat szolgálja, készek legyünk minden jóra, és azt tegyük, ami kedves előtted. Dicsőítsünk téged itt a földön és az örökké valóságban. Amen.